Kapcsolással megyünk tovább itt a Sportkedden az FM 92.1-en. Érdekes és egyben kényes témával fogunk foglalkozni a mai nap, mégpedig a VAR-ral, tehát a videóbíróval. Ebben lesz segítségünk Szabó Zsolt, volt NB1-es játékvezető, FIFA bíró, VAR szakértő. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a kérésünket.
Jó napot kívánok!
Hát ugye nagyon-nagyon kényes a téma, na de mivel belemennék még a témába, azért egy picit kezdjük a legelejéről. Ön ugye 1996-ban debütált az NB1-ben, mint NB1-es játékvezető, több mint 300 mérkőzés van a háta mögött, van jó néhány nemzetközi mérkőzés is, valamint ugye azt kell önről tudni, hogy nagyon tapasztalt játékvezetőről beszélünk, és az első kérdésem az lenne önhöz, hogy mikor volt nehezebb egyébként egy mérkőzés levezetni, 15-20 évvel ezelőtt, vagy most? Ugye nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben a labdarúgás, mind sebességileg, mind pedig ugye szabályba is változtak egy-két dolgok, tehát mikor volt könnyebb dolguk a játékvezetőknek, 15-20 évvel ezelőtt, vagy pedig most?
15-20 évvel ezelőtt volt sokkal könnyebb dolga a játékvezetőknek, hiszen akkor egy-egy mérkőzést adott esetben sokkal kevesebb kamerával közvetítettek, mint manapság, hiszen ma gyakorlatilag olyan technika áll a rendelkezésre a televízió társaságoknak, hogy minden rezzenést, minden érintést meg tudnak mutatni, ami a pályán történt, míg régebben 2-3 kamera nem biztos, hogy visszahozta azokat az eseményeket, amit manapság láthatunk. Ebből kifolyólag egy-egy játékvezetői hiba is jobban elment, kevésbé került napvilágra, mint manapság. Ezért úgy gondolom, hogy régen sokkal könnyebb volt a játékvezetőknek a dolga.
Hogyha még maradunk egy picit a régi és a mostani idők összehasonlításánál, esetleg a játékosok mentalitásában, vagy maga a bajnokságnak a stílusával kapcsolatban történt változás, vagy mondjuk ugyanannyira könnyű megregulázni, rendszabályozni azokat a játékosokat, akik 20 évvel ezelőtt is mondjuk egy NB1-es top csapatnak voltak a kimagasló játékosai, vagy talán egy picit változott a közeg is?
Azért változott a közeg, hiszen a csapatok is rájöttek arra, hogyha sportszerűtlen dolgokat nem futballpályára illő dolgokat vittek ki a pályára, azt a televízió valamilyen módon bemutatja. Ebből kifolyólag a csapatok rájöttek, hogy nem szabad olyat csinálni, ami a sportszerűtlenség határát átlépi, tehát a sportszerűtlen lett. Ebből kifolyólag a csapatok sokkal tisztábban játszanak, igyekeznek sokkal kevesebb szabálytalanságot elkövetni, mint régebben, hiszen tudják, ott van a fejükben, rengeteg kamera van, és előbb-utóbb a kamera lebuktatja őket. És nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok csapat, top csapat úgy választ játékost, hogy nem csak a játék tudása, hanem maga a viselkedése is, adott esetben, ha nem sportszerű, az egy top csapat számára az imidzsének a rontását jelenteni, hogyha a játékos, aki egyébként egy jó képességű, de vállalhatatlan mondjuk a szurkolók szemébe, vagy a közvélemény szemébe. Tehát úgy gondolom, hogy a csapatok is rájöttek arra, hogy sportszerűbben kell játszani, és nem véletlen az, hogy manapság lemegy egy bajnokok ligája mérkőzés 10-15 szabálytalansággal, mint ahhoz képest, hogy ezelőtt 15-20 évvel akár 20-30 szabálytalanság is volt egy mérkőzésen.
Az ön pályafutásában melyik volt a legnehezebb mérkőzés? Viszont el tudná egyet mondani, tehát fel tudná egyet idézni? És miért volt a pont a legnehezebb az a mérkőzés?
Sok nehéz mérkőzés volt, hiszen egy Újpest-Ferencváros mérkőzés mindig rangadó. Nem is biztos, hogy a csapatok táblázatban elfoglalt helyezése alapján, hanem maga a közeg is egy kiemelt rangadóként tekint erre. De akár Hollandiában, amikor egy Nijmegen Rizslak-Rakko mérkőzésen három játékos kellett a hazai csapatból kiállítanom, hát ott bizony nagyon vártam a mérkőzés végét, hiszen a harmadik piros lap után már székek repültek be a pályára. Az, hogy az UEFA nagyon elégedett volt a teljesítményen, nem mutatta azt, hogy hazaérkezésünk után újabb két mérkőzéssel bíztak meg, tehát szakmailag igenis helytálló volt az eljárás, amit én a pályán mutattam, de hát nyilván nagyon nehéz volt, hiszen tudjuk azt, hogy egy UEFA kupa mérkőzésen három játékost a hazai csapatból kiállítani, hát az nem egy leányálom a játékvezetőnek.
Ugye tapasztalt játékvezetőként hadd kérdezzük meg akkor azt, látja az egész folyamatot, ugye az elmúlt évtizedeknek a változásait. Jó irányba megy ez a dolog, mert mi, hát mondjuk ki azért itt a Sportkedv műsorvezetői székéből, nagyon-nagyon vártuk azt, hogy mikor jönnek már olyan technikai újítások, amikor egy-egy nagyon fontos mérkőzés, nem a szerencse, esetleg nem a játékvezetőnek a rálátása, hanem tényleg a valós döntésekre való jó reagálás fogja meghozni, és mi nagyon örültünk, hogy a videóbírós rendszer bevezetésre került, és nagyon-nagyon sokat vártunk tőle. Egyelőre mit lehet mondani, meghozta a várt eredményeket már a kezdetleges szinthez, mert úgy, vagy akár azt lehet mondani, hogy még a 6 bírós rendszer is jobb volt ennél, vagy akár visszamehetnénk, és hagyatkozhatnánk a 3 bíróra. Hogy látja ön első körben, aztán még a várba kicsit jobban belemegyünk, de hogy látja ez a folyamat, ami mondjuk az elmúlt 20-25 évet jellemzi az európai labdarúgás technikai fejlődésében, ez jó irányba megy, vagy azért lehetett volna egy-két helyen nagyobb kanyart venni?
Azt gondolom, hogy abból a technikai fejlődésből, amit a világ mutat, a labdarúgásnak is ki kell venni a részét. Amikor egy játékvezető hoz egy döntést, az embereknek a stadionban, illetve a tévé előtt gyakorlatilag 20 másodperc múlva lehetőségük van a szituációt visszanézni. Hiszen a stadionban is ott van az okostelefon mindenkinél, és előveszi, és az élőben közvetített mérkőzésnek a visszajátszását lehetőségük van megtekinteni, hiszen ott van a zsebükben ez az okostelefon. Na most gondoljunk bele, hogy az az ember, akinek meg kell hoznia ezt a döntést, annak eddig nem volt lehetősége azt a kritikus mérkőzést, továbbjutást, kiesést, és adott esetben egy európai topmérkőzésen eurómilliókról szóló döntését, neki eddig nem volt lehetősége visszanézni. Ugyanakkor most, és a stadionban mindenki másnak lehetősége volt, és pont annak az egy embernek, akinek ezt a döntést meg kell hoznia, annak nem volt lehetősége megnézni ezt a szituációt. Most viszont a videóbíró alkalmazásával a játékvezetőnek is, illetve van két segítője, a VAR, a Video Assistant Referee, és az AVAR, az Additional Video Assistant Referee, javaslatot tesz, hogy igenis menjen ki, nézze meg az adott szituációt, hiszen adott esetben ez nyilvánvalóan rossz döntés lenne, de a játékvezetőnek, akinek a végső döntést kell meghozni, így most lehetősége van adott esetben a hibáját korrigálni azzal, hogy megtekinti újra a szituációt, több lassításból megnézi, több szemszögből, és hiába látott valamit a pályán egy pillanat alatt, vagy egy villanás alatt, nyugodt körülmények között, hiszen azzal, hogy ő ki tud kocogni és meg tudja nézni, van lehetősége adott esetben korrigálni a hibás döntést, és azért nem mindegy egy csapat esetében, hogyha mondjuk kiesik, vagy tovább jut, hiszen beszéltünk róla, hogy a komoly eurómilliókról is dönthet egy-egy hibás vagy helyes játékvezetői döntés.
Ön szerint mi hozta meg a fordulatot a videóbíróval kapcsolatban? Tehát sokan úgy jegyzik, viccesen megjegyezve egyébként, hogy talán magyar találmány, úgymond a videóbíró, mert ugye 2012-ben volt egy ominózus eset az Anglia-Ukrajna találkozón, amikor is Vad2 István nem vette észre, az alapvonali játékvezető egyébként nem vette észre, hogy a gólvonalon belül pattant a labda, tehát egy úgymond jogos góltól fosztották meg Ukrajnát Angliával szemben, és talán akkor ez is lehetett, ez is közrejátszódhatott ez a mérkőzés, hogy igen, akkor eldöntötte az UEFA és a FIFA, hogy akkor használjuk a videóbírót?
Nyilván ez egy kiragadott példa. Azt gondolom, hogy volt olyan mérkőzés más alkalommal is, akár egy Anglia-Németország világbajnoki mérkőzés, amikor a gólvonal mögé pattant a labda, és azt se látták a játékvezetők. Tehát ez a magyar példa, ez egy kiragadott példa, de több olyan is esemény volt, vagy akár gondolhatunk a Franciaország-Írország VB pótselejtező mérkőzésre, amikor Thierry Henry kézzel vette át a labdát, és ezt követően gólt rúgtak a franciák, és ezzel jutottak ki a világbajnokságra. Most felteszem ezt a kérdést, hogy vajon mit gondoltak akkor Írországba, hogy fogadta a labdarúgás közvéleménye azt, hogy egy ilyen góllal jutott ki a francia válogatott a világbajnokságra, megfosztva az éreket attól a lehetőségtől, hogy egy ilyen világversenyen vegyenek részt. Tehát én nem ragadnék lennél a példánál, hiszen rengeteg olyan egyéb futballvilágában megtörtént, sajnos rossz játékvezetői döntés volt, amely ebbe az irányba vitte a folyamatot, hogy igenis szükség van a játékvezetőket is segíteni a technika fejlődésével, hiszen pontosan tudjuk azt, hogy nem csak a játékvezetők nem csak a televíziós közvetítések fejlődtek, hanem maguk a labdarúgók is sokkal profibb felkészítéssel készülnek egy-egy mérkőzésre, hiszen már olyan rendszerekkel mérik a játékosok teljesítményét egy-egy edzésre, ami 15-20-30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt.
És mi lehet, vagy mit lehet arra mondani, hogy ilyen sokáig tartott egy ilyen folyamat? Mert azt megértem, hogy mondjuk ez a videóbírós, hogy a VAR rendszernek a kidolgozása azért ez egy nagyon komplex, nagyon hosszú és nagyon sokrétű feladat. De hogyha most visszatérünk egy másodpercig ugye a gólvonal technológiára, tehát az, hogy túl van a labda és a játékvezető karján berezeg egy karkötő, és akkor tudja, hogy gól vagy nem gól. Tehát ez a technika mondjuk már jóval a napjainkat megelőzően is megvolt, mégis nagyon-nagyon sok vita, nagyon sok megbeszélés, nagyon sok nemzetközi konferencia volt, ami után végül is elfogadtak egy, hát innen nézve egy egyszerű, nagyon paraszti találmányt, amivel aztán most a játékvezetők sokkal jobban ki vannak segítve, és egyszerűen nem is kell már gondolkodniuk, hogy túl van a gólvonalon vagy nem. Tehát, hogy miért van a rendszernek ez a picit talán lassú és picit talán körülményes változtatási mechanikája?
Mivel nem vagyok technikai szakember, a hátterekről nem tudok beszélni. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy ha hozunk egy ilyen jelentős fordulatot jelentő találmányt vagy fejlesztést a labdarúgásba, annak olyannak kell lenni, amely 100%-os megbízhatósággal hoz döntést, vagy tesz javaslatot a játékvezetőnek, hogy milyen döntést hozva. És azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok tesztmérkőzésre van szükség, nagyon sok próbára van szükség azért, hogy mindenki, amikor mindenhol bevezetésre kerül, mindenki nyugodt lehessen az ügyben, hogy az a döntés biztosan a helyes döntés volt. És azt azért tudni kell, hogy a gólvonal technológia sem 100%-os biztonságú, ott is van egy bizonyos 1-2%-os tűréshatár, amire azt mondják, hogy ennyi hiba százalék benne van, de jelen pillanatban ezen senki nem gondolkozik, amikor lát a televízióban egy visszajátszást, és azt látja, hogy a gólvonal technológia alapján az gól volt, vagy nem volt gól, mert mindenkinek a fejébe az van, hogy ez egy kipróbált, stabil, megbízható rendszer, tehát biztosak vagyunk abban, hogy az a döntés, amit hoztak a játékvezetők, ennek a technológia segítségével, az egy helyes és helyén való döntés.
A legnagyobb kritikusok talán azt tartják a legnagyobb problémának a videóbíróval kapcsolatban, hogy nem egységesen döntenek a játékvezetők a videóbírózással kapcsolatban. Mikor dönti el, vagy mi dönti el azt, hogy megnéznek egy esetet, tehát visszanéznek egy esetet?
Ugye alapvetően 4 esetben kell a videóbírónak beavatkozni. Az egyik az, hogy a büntető területen belüli eseményeknek az elbírálásának. Tehát magyarul, hogy ott történt-e szabálytalanság, vagy sem. Hiszen egy büntető megadása azért a mérkőzés eredményére jelentős hatással van. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amikor a labda elhagyta a játékteret, vagy sem, és ezután gól született. Illetve a büntető területnél a szabálytalanság kívül vagy belül volt. Ez egy exakt döntés. Ezt a videó bíró stúdióban ülő játékvezetők el is tudják maguk dönteni, ilyenkor nem kell kimenni a játékvezetőnek megnézni az adott esetet. Ugyanakkor, ha olyan esemény van, egy kezezés, egy szabálytalanság megítélése, ami a játékvezető döntésére van bízva, na, azt nem a videóbíró dönti el, akkor ő csak javaslatot tesz arra, hogy menjen ki. Illetve van még két olyan dolog, amit mindenféleképpen a videóbírónak elemeznie kell. Az egyik az, hogy ha a játékvezető véletlenül valakinek rossz embernek mutat föl egy sárga vagy piros lapot, nyilván azt is korrigálja a videóbíró, ilyenkor ugye szintén be kell avatkozni a videóbírónak, illetőleg a negyedik, és a szintén a legfontosabb, hogy a gól, ami megszületett, a szabályos körülmények között születette vagy sem. Tehát onnantól kezdve, hogy a támadó csapat, aki gólt szerez, megszerezte a labdát, az egész akciót megvizsgálja a videóbíró, tehát jelenleg pillanatnyilag csak és kizárólag szabályos gól kerül megadásra. Ebbe beletartozik az is, hogy a játékos lesz helyzetben volt-e vagy sem, történt-e szabálytalanság a az akció folyamatában vagy sem. Tehát ami nagyon fontos, hogy azt is vizsgálják, hogy az a gól, tehát az a labda, ami a hálóba került, vajon szabályos körülmények között került a hálóba, nem történt előtte szabálytalanság.
Maradjunk még mindig a kritikusoknál, sokan azt nehezményezik még talán a legjobban, hogy nagyon-nagyon hosszasak az ítélet döntések, tehát hosszú időt vesz igénybe, mire úgymond kikockázzák ezeket a dolgokat. Élő példával tudnák reagálni erre. Ugye nem régen volt egy Premier League találkozó az Aston Villa Arsenal mérkőzés, amikor az Aston Villa 45. másodpercben szerzett egy gólt, ugye azt visszavideóbírozták, és végül az a döntés született, hogy zavarta az egyik játékos a kapust a kilátásban, de viszont ez több mint 7,5 percet vett igénybe. Ugye és majdnem, hogy a 8. percben kezdődött újra a játék. Ugye ez már nagyon-nagyon sok időt elvett. Valamint volt még egy-két olyan momentum az első félidővel kapcsolatban, ami időhúzás jellegű volt, tehát sérülés, csere, és körülbelül olyan 10 percet kellett volna a játékvezetőnek úgymond hosszabbítania, de ez nem történt meg, hanem egy 6 percet hosszabbított, úgymond 4 percet elvett a játékidőből. Hogyan határozza ezt meg egy játékvezető, hogy mennyit hosszabbít?
Nyilván ez egy kiragadott példa. Ha megnézzük az összes mérkőzést, ahol a videóbírót használják, nagyon ritka az, amikor ilyen sokáig áll a játék. De mi a lényeg? Hogy ez egy helyes döntés szülessen. Az UEFA protokoll, illetve a FIFA protokoll is azt mondja, nem az a lényeg, hogy minél gyorsabban hozzuk meg ezt a döntést, hanem az a lényeg, hogy helyes döntés szülessen. Visszatérve az eredeti kérdésre, nyilván akkor a játékvezető nem érte fel megfelelően, hogy mennyi ideig állt a játék, ez egy apró hiba volt a részükről. A játékvezetőnek minden egyes, minden elfecsérelt időt be kell számítani, tehát ad abszurdum ilyen esetben, ha most ennél a példánál maradunk, akkor nyilván egy 10 perces hosszabbítás indokolt lett volna, de ez egy kiragadott példa, és azért nagyon, ha nézzük a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, azért ritka az, amikor ilyen sokáig áll a játék egy bizonyos döntés miatt. Sajnos nem eléggé egységesen alkalmazták az egyes országokban a videóbíró használatát, más a tapasztalatom Spanyolországba, Németországba és akár Angliába is. A FIFA nagyon sokat dolgozik, és az IFAB, az International Football Association Board, akik a szabályalkotó testületek, nagyon sokat dolgoznak azon a protokollon, hogy lehetett minél egységesebbé tenni a világon, de nagyon jól tudjuk, hogy a játékvezetés soha nem lesz egységes, pontosan a világbajnokságok mutatják azt meg, amikor más stílusban vezet egy dél-amerikai, egy európai és mondjuk egy afrikai játékvezető.
Itt van talán az egyik legfontosabb kérdés ebben a témában, ami bennünket foglalkoztat. Az elmúlt időszakban mit lehet elmondani? Talán egy picit a technika, és ahogy az elmúlt percekben is hallhattuk, a körülmények egyre jobbak, egyre korszerűbbek, egyre több lehetősége van egy játékvezetőnek arra, hogy a helyes döntést hozza meg, és valahogy picit nem érezzük az átütő erőt emögött abból a szempontból, hogy nem biztos, hogy sokkal kevesebbet vannak bírálva a játékvezetők akár a 2020-as évben, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor tényleg szinte csak az érzékeire voltak hagyatkozva a bírók. Nem megfelelő esetleg a nemzetközi bíróképzésnek a folyamata, vagy mi az azok, vagy mit lehet arra mondani, hogy nem feltétlenül egységesen tudják alkalmazni az előírt szabályokat? Gondolok itt arra, hogy tényleg bírók akár mérkőzésen belül nem következetesen használják azt, hogy a 16-oson belül mi a kéz és büntetőjára esetleg vagy tovább engedi. Nem egységesen van az sem sok esetben elbírálva, hogy most a kapust zavarták egy adott kifutásnál, egy szituációnál, vagy nem zavarták. Ugye ott van a les helyzete, és most már ugye kimegy a pálya szélére, ugye megkapja a videóbíró ajánlását, hogy ezt nézze újra, tegyük fel, újra nézi, és mégsem feltétlenül következetesen használja, még hogyha nem is egy mérkőzésen belül, de hogy egy szezonon belül látunk akár szélsőséges példákat. Mi lehet ennek az oka, és lesz-e, ugye hát hallottuk a választ, hogy nagyon nehéz nemzetközi szinten egységesíteni, de talán akkor országonként legalább egységesíteni egy olyan rendszerre, amiben a szurkolók, az átlagnézők, és talán még maguk a sportolók is következetesen el tudnak evickélni.
El kell szomorítanom a közvéleményt, soha nem lesz ilyen. Hiszen a játékvezetés egységességéről nem csak most beszélünk, hanem 5 évvel ezelőtt, 10 évvel, 20 évvel, meg 30 évvel ezelőtt is beszéltünk. Vannak olyan esetek, amikor igenis kizárhatatlan a játékvezető személyes véleménye egy kezdezésnél, hogy ő ezt most szabálytalannak ítélje meg, vagy sem. Hiába nézi meg akár öt ember is ugyanazt a szituációt, öt kiváló játékvezető, háromnak ez lesz a véleménye, kettőnek meg az. Tehát soha nem lesz egységes, az emberi tényező kizárhatatlan ebbe az esetben. Amíg nem egy számítógép vezérli az egészet, addig, és amíg játékvezető emberek vannak a pályán, addig az egységesség irányába lehet menni, törekedni kell rá, az UEFA FIFA ezt megteszi, hiszen rengeteg direktívát ad a játékvezetőknek, hogy egy-egy kezezést is, maradjunk a kezezésnél, ez az egyik legvitatottabb a labdarúgásban, egy-egy kezezésnél milyen szempontok alapján kell meghozni a döntést, és ezt ők publikálják is, hogy mindenki tudja azt, hogy a játékvezető azért hozta meg a döntést, mert ezek az irányelvek vannak, de nem lesz soha egységes, és ezt a kérdést ugyanúgy 10 év múlva is fel lehet tenni, ugyanúgy az lesz a válasz, hogy nem lesz egységes a játékvezetés. És pontosan a világbajnokságok, amire már egyszer utaltam, mutatják ezt meg, hogy hiába a világ legjobbjait hívják meg a világbajnokságra, ott is vannak különbségek a játékvezetői stílus között. Visszakanyarodva a LES helyzetre, a LES helyzet az pedig már egy olyan, hogy gyakorlatilag a videóbíró szobából el lehet dönteni, hiszen ott a technológia egy vonalat, illetve két vonalat behúz a védő, az utolsó előtti védőjátékos vonalát és a csatár vonalát, és az alapján egyértelműen látszódik, hogy az LES helyzet volt vagy sem. Hiszen ha megnézzük a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, senki nem tudna most nekem egy olyan példát mondani, hogy egy LES gólt adtak meg a játékvezető, hogy egy szabályos gólt nem adtak meg mondjuk LES miatt a játékvezető. Tehát ez a része már működik, és mivel működik, erről kevesebbet beszélünk. A kezezés, ami egy eléggé vitatott dolog, az, amiről többet beszélünk, vagy akár egy testeselmi játék után megadott büntetőt is, és ha az egyik kispadon ülök, akkor így ítélem meg, ha másik kispadon ülök, akkor úgy ítélem meg.
Mi alapján döntik el egyébként a kezezést? Tehát ezt valaki magyarázza már el nekem, mert komolyan én nem értem. Tehát nagyon sokat olvastam utána, meghosszabbítja úgymond a testét, tehát akkor már az úgymond kéz. Van a vétlen kéz, ugye amikor nem tehet róla a játékos, nem tudom, egy méterről, tehát teli brüsztel ellövik a labdát, és bármennyire is nem akar, de eltalálja a kezét. Tehát mi maga a kezezés?
Hát nem véletlen az, hogy a játékvezetők akár egy órás előadást is tartanak, vagy beszélést tartanak a kezezés megítéléséről, és ezt most egy percben úgysem fogom tudni összefoglalni. Irányelvek vannak megadva, tehát például, hogyha nem természetes testhelyzetben van a játékosnak a keze, lásd mondjuk egy felugrásnál a feje fölött, ugye azt mondhatjuk, hogy az nem természetes testhelyzet, függetlenül attól, hogy a játékos nem szándékosan. Hiszen induljunk ki abból, hogy egy védő vajon úgy akar megakadályozni egy beadást, egy lövést, hogy a kezével megállítsa a labdát, ezzel földobja a játékvezetőnek a magas labdát, hogy most ezért büntetőt adja. Van ilyen szándéka a védőnek? Dehogy van ilyen szándéka. Neki az a célja, hogy a labdát megállítsa. Az, hogy most a kezét talált el a labda, az neki egy egyéni tragédiája, vagy adott esetben a csapat tragédiája lehet, hogy az a kezét érte. Ha az a feje fölött van, vagy mondjuk megnagyobbítja, tehát a testével így behajol, és a kezével megnagyobbítja a testét, az most ilyen pillanatban az irányelvek alapján szabálytalan. Manapság már nem arról beszélünk, hogy szándékos vagy nem volt szándékos, hanem különböző irányelveknek megfelelően hoznak a játékvezetők döntést. Amíg nem lesz ez annyira tiszta, mint a kézilabdában, hiszen a kézilabdában nagyon jól tudjuk, ha lábat ér a labda, az szabálytalan.
Így van.
Amíg a labdarúgásban ez nem történik meg, és nem mondják ki azt, hogy teljesen mindegy, hogy véletlenül, szándékosan, akarva, akaratlanul ért a játékos a kézzel a labdához, amíg nem mondjuk azt ki, hogy ez szabálytalan, addig ez egy vitatott téma lesz, és rengeteget fognak róla beszélni.
Záró kérdésként talán megkérdeznénk azt, hogy nagyon fejlődik a technika, ugye az elmúlt években talán hatványozódva vezetnek be különböző technikai fejlesztéseket. Lesz-e esetleg a labdarúgásnak egy olyan távoli jövőbeni pillanata, amikor nem lesz szükség az emberi játékvezetésre?
Én azt gondolom, hogy most egy kicsit nagy volt ez a videóbíróváltás. Most jelen pillanatban a legtöbb használjuk a rendszert, értékeljük a tapasztalatokat, lássuk azt, hogy szüksége van-e a játékvezetésnek további támogatásra, majd ezek után értékeljük a dolgot, és amennyiben azt fogják látni a technikusok, a technológusok, a szabályalkotók, hogy további segítségre lesz szükség, akkor nyilván elgondolkoznak azon, hogy mi lehet ez. Jelen pillanatban, hát ez elég nagy béka, amit le kell nyomni az emberek torkán, ez a videóbíró, mert az egész közvélemény torkán. Most használjuk a rendszert, próbáljuk egységesíteni, és aztán meglátjuk mondjuk egy-két év múlva, vagy öt év múlva, hogy milyen további segítségre van szüksége a játékvezetésnek, annak érdekében, hogy csak és kizárólag jó döntések szülessenek a pályán.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon-nagyon sokat segített ebbe a témába. További szép napot kívánunk önnek, és további sok sikert a munkájához.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót kívánok.
Minden jót kívánunk, köszönjük szépen.